Sziasztok, ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Pride két hetente jelentkező kulturális és közéleti podcastja. Ugye ez a podcast ingyenes, és ez így is fog maradni a jövőben, de hogyha támogatnátok a munkánkat, akkor azt megtehetitek. A weboldalon több helyen megtaláljátok a támogass gombot, de ha a www.budapestpride.hu/támogatás oldalt beírjátok közvetlenül, akkor megtehetitek, illetve hát közeleg a fesztivál és a felvonulás, amire várunk titeket önkéntesnek, szóval, hogyha van kedvetek segíteni minket a munkában, akkor szintén jelentkezhettek önkéntesnek a weboldalunkon, ott a legyél az önkéntesünk menüpontot kell megkeresni, és akkor már is tudtok jelentkezni. Most is a 444 stúdiójában ülünk a vendégemmel. Én Majercsik Jójó vagyok, filmesztéte és a Pride egyik sajtó szóvivője, és ma pedig Tóth Luca animációfilmes a vendégünk. Szia, Luca!
Szia!
Na hát az az apropója, hogy itt vagy, amit egyébként a szemfüles hallgatóink már láthattak, mert hogy néhány napja már kikerült a kampányfilmünk, amit idén te rendeztél. Ez az első alkalom, hogy animációfilmes kampányfilmje van a Budapest Pride-nak, korábban csak élőszereplős kampányfilmjeink voltak, úgyhogy ez egy újdonság. A kampányfilmről majd egy később beszélünk. Én arra gondoltam, hogy az elején így általánosságban beszélgessünk az animációs filmről, meg a te pályaképedről. Igazából még azt elmondanám a legelején, hogy mi régebb óta ismerjük egymást a Lucával. 2016-ban ismerkedtünk meg, amikor kijött a Lucának a Superbia filmje. Én meg akkor készültem a Pride-nak a Gender Őrület című kiállítására, akkor éppen raktam össze a műalkotásokat, amiket bemutattunk az ACB galériában, és így olvastam a HVG-n, hogy a Cannes-ban debütál a filmed, és akkor már olvastam igazából a történetről, és gondoltam, hogy fú, ez tök jól illene a kiállításba, és így vettem fel veled először a kapcsolatot, és akkor be is kerültem úgy a kiállításra a filmet, szóval amúgy nem ez az első eset, hogy így a Pride-dal kapcsolatba kerültél. Nekem amúgy elég érdekes ez a beszélgetés, mert mi sokszor szoktunk találkozni, de nem ilyen kérdésekről beszélünk most, úgyhogy tudja, hogy tök sok mindent megtudok rólad. Na, de akkor nézzük is a pályaképet. Szóval, hogy alakult a te életedben, hogy az animációfilm felé vetted az irányt, meg hogy milyen mérföldkövek voltak, amik idáig vezettek.
Én, amikor tínédzser voltam, akkor színésznő szerettem volna lenni. Engem nagyon vonzott ez a szakma, de nem azért, mert feltétlenül látnak az emberek, hanem pont azt a részét, arra a részére vágytam, amikor belehelyezkedsz egy karakterbe, és végigmész az útján, és elképzeled, hogy igaziból ő miben lehet, hogy is zsigerileg miket érezhet, és te, mint egy ilyen másik lény majdnem, így megszemélyesíted ezt az utat. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon mozgatta a fantáziámat, de közben pedig tínédzserként nagyon meg is ijesztett ez a szakma.
Mert, miért?
Hát eleve az van, hogy tínédzserként nyilván...
Minden ijesztő.
Minden ijesztő, meg így nősz bele a testedbe, meg van egy ilyen harcod azzal, hogy te mit kontrollálsz az életedben. Mm-hmm. És azért ez a színészet, ez nagyon úgy hangzott, hogy itt nagyon sok kontrollt ki kell adnod a kezedből, minden szépségével együtt, illetve hát egy ilyen nagyon formálódó életszakaszban folyamatosan kölcsön adni magad valamilyen filmnek, vagy színdarabnak, vagy szóval te magad leszel a művészeted, az nagyon sokféle módon be tud zavarni, szerintem. Szóval nagyon erősen kell jelen lenned magadban, hogy így ne veszítsd el azt az ilyen magját annak, hogy te ki vagy. És engem ez sok szempontból aggasztott nyilván, és egyszer elmentem egy ilyen mi az, aki filmvetítésre, és volt egy ilyen nagy rácsodálkozásom, hogy igaziból az, amit én szeretnék, azt lehet anélkül csinálni, hogy én egy ilyen báb, nem akarom a színészeket bábnak hívni, csak akkor nekem ez volt a félelme, hogy én az egész mindenemet odaadjam ennek a craftnak.
Hogy a filmek mögött rendezőként, meg amúgy animációs film mögött rendezőként el tudsz tűnni valójában, mármint hogy a te személyiséged akár el tud tűnni, miközben beleírhatod magadat akár a karaktereidbe is.
Vagy abszolút, és sokkal nagyobb kontrollban vagy a történet.
Az biztos, igen.
Felett, és nagyon sok minden felett. Szóval, igen, engem ez vitte erre. És ráadásul pont ez a film, az a Kiki a boszorkányfutár volt, ami meg egy ilyen életszakasz átlépésről szól, és pont egy ilyen, szerintem gyönyörű film arról, hogy ez a kis boszorkány, ez nem egy ilyen grandiózus irányfele megy el, hogy ő majd a legjobb boszorkány lesz, hanem így megpróbál a legjobban lenni emberként az új helyen, ahova kerül.
Akkor nem úgy képzeljelek, hogy már 3 évesen rajzolgattál, és ilyen szuper stílusod volt, és így a szülők így rácsálak, az úristen a Lucából tuti illusztrátor lesz, grafikus.
Szerintem nem gondolták ezt.
És akkor végül hogy alakult, hogy az animációs filmben kötöttél ki?
És akkor, igen, nagyon szerettem rajzolni, uh-huh. és elmentem ilyen előkészítőre, a Momira, utána pedig felvételiztem, nagyon rossz pontszámmal bekerültem, szóval az egész nem egy ilyen csillogó út volt, hanem egy ilyen igazi ilyen kigyakorlod, hogy mit akarsz, és így definiálod magad, és szép lassan valami lesz belőle. Szóval...
Akkor te mondjuk szorgalmas diák voltál? Momén úgy képzeljelek?
A Momén igen, előtte nem. Én akkor vagyok szorgalmas, hogyha valami nagyon visz. Szóval én sose voltam úgy szorgalmas, hogy akkor én majd a fizikát, meg a matekot is uh-huh. majd nagyon oda teszem magam benne, hanem hogyha valami elképesztően kíváncsivá tesz, akkor így nagyon oda akarom magamat rakni.
Aha. De akkor viszont a Momén rögtön így megérezted, hogy na itt a helyed, nem? Mert hogy...
Megéreztem, és bukdácsoltam, és nehéz volt. Szóval ez egy nehéz út volt, és utána vége fele jöttem igazán bele, és aztán pedig elmentem a Royal College of Art-ra, az már az MA, az a mesterév, és egyre inkább azt éreztem, hogy én értem, hogy mit csinálok. vagy hogy...
Meg hát elég jól berobbantál igazából a diplomafilmeddel is, tehát ugye azzal már ANSZI-ben díjat nyertél, ami egy nagyon jó visszaigazolás, nem? Amikor Igen. így kikerül az első filmed a közönség számára, és még nem csak már a diáktársaid, meg nem tudom, a tanáraid néznek rá, és akkor kapsz egy díjat, akkor az egy visszaigazolás, hogy na valahova jutottál, vagy hát legalábbis, hogy egy tök jó kezdet, hogy jó úton vagy, nem?
Hát igen, egyébként ezek a diplomázó filmesek nagyon nehéz dolgokban. Akkor a súly nehezedik a vállukra, mert ez egy ilyen igaz, ilyen kiugrási lehetőség, hogy hát ha a filmfesztiválokon felismernek, uh-huh. hát ha a filmfesztiválokon értékelik a munkámat, és az talán azt jelenti, hogy akkor az én szerzői létem az így megindul, és közben pedig ezt valahogy félretenni, és valami őszintét csinálni, uh-huh. és nem kívülre próbálni megfelelni, hanem így a saját igényeidnek. Ez egy ilyen nagyon nehéz, labilis.
De hogy mennyire meghatároz egyébként egy vizsgafilmet, hogyan fogadnak? Szóval, hogyha mondjuk azzal elhasalsz, akkor van még esélyed a pályán? Vagy te mondjuk hogy látod? Mert te ugye sikerrel indultál, de mi lett volna, hogyha mondjuk egy ilyen közepes fogadtatása van annak a filmednek?
Én olyanokból is látok jó példákat, uh-huh. hogy valakinek nem sikerült a debütálása tökéletesen, uh-huh. illetve nem mindenki akar szerzői rendező lenni, és uh-huh. az meg egy egészen más irány, nem is feltétlenül a fesztiválok felé akar uh-huh. bizonyítani ilyenkor az ember.
Maradjunk még általánosságban az animációs filmeknél. Van az, vagy volt az, majd most esetleg kijavítasz, az a vélekedés, legalábbis én, amikor így felnőttem, akkor talán még gyerekkoromban, nem tudom, meddig élt bennem az a vélekedés, hogy az embereknek a többsége úgy gondol a megrajzolt az animációs filmekre, mintha az főként gyerekeknek készült mese lett volna, és hogy te hogy látod, mert nyilván azért sok éve benne vagy már a szakmában, nem azért, mert ez egy életút interjú, és 80 évesként ülsz itt, de hogy egyébként ugye van már tapasztalatod, szóval hogy látod, éle még ez a vélekedés, vagy hogy látsz ebben változást?
Él. És örökké élni fog.
Azt mondod?
Én azt mondom. Sajnos él napi szinten, mert megyek egy orvosi vizsgálatra, megkérdezik, hogy mit csinálok, animációs vagyok, és elmondják, hogy ők is nagyon szeretik a gyerekeket, és akkor én is elmondom, hogy én is nagyon szeretem a gyerekeket.
Elmondják, melyik a kedvenc rajzfilmjük.
Igen, szóval az animáció az nem egy műfaj, az animáció az egy technikai megkötés, igaziból a trükkfilmből jön, számtalan iránya van, számtalan kis szubkultúrája létezik, számtalan ilyen technikai iránya is van. Hát nem akarok túl erős szavakat használni, de néha az ember azt érzi, hogy kicsit méltatlan ez, ahogy az animációt mai napig kezelik. Uh-huh.
Pedig már van egyre több fesztivál, ahol megjelenhettek. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy én élek csak buborékban, de mondjuk az én ismerőseim vagy baráti körömben nem él ez a vélekedés, meg bennem se, de azért is kérdeztem ezt meg, tehát, hogy te egyébként a filmeid kapcsán, de akkor ezek szerint igen, elmész az orvoshoz, vagy nem tudom, fizetsz a pénztárnál valamelyik üzletben, és akkor mondjuk ott nem kérdezik meg, hogy mi a szakmák, de hogy akkor ezt megkaptad meg.
Ez nagyon sokszor ilyen. És konkrétan azt hiszik, hogy az az animáció, ami gyereknek szól, de azért legyen vicces a felnőttnek is, mert hogyha elmész vele a moziba, akkor
ne unatkozz.
Ez van az emberek fejében.
Beszéljünk most konkrétan a mai magyar animáció filmesekről, animációfilmekről. Te hogyan látod egyébként most a magyar animáció helyzetét, akár esztétikai szempontok alapján, akár mondjuk, hogyha egy az intézmény szempontjából vannak álláspontjaid, illetve hogy szerinted valóban tanulni lehetünk egyfajta újjászületésnek, vagy mondjuk a magyar animáció újra felvirágzásának. Ezt azért kérdezem, mert amikor mondjuk külföldi cikkeket olvasok magyar animáció filmesek sikereiről, akkor ez egy rendre visszatérő kifejezés, hogy itt valami újjászületésről van szó.
Szóval egyrésztről szerintem van benne igazság, másrésztről ez a reneszánsz is kicsit kezd elmúlni, én azt érzem. De hogy...
rossz értelemben múlik el?
Hát igen.
Ó.
De valami mindjárt kifejtem.
Jó.
Szóval egyrészt van egy ilyen örökségünk az animációban. Az animációnak elképesztően nagy útja volt Magyarországon a rendszerváltás előtt, és a rendszerváltás következtében pedig nagyon átformálódott ez a szakma is, meg ennek a szakmának a finanszírozhatósága is. És én azt látom, hogy a mai ilyen 40 és 50 közötti ismerőseim, akik animációsok, ők nagyon úgy beszélnek erről az időszakról, amikor ők voltak diákok, hogy mennyire nem volt lehetőségük, és aztán jött az a generáció, akikhez én is tartozom, ezek a 89 környékén született emberek, akik nagyon más elképzelésekkel jöttünk bele ebbe a szakmába. Szóval nem volt egy olyan elképzelésünk sem, mint régen, hogy egy ilyen monopólium helyzete van az animációs stúdiónak, annak az 1-2 stúdiónak, ami van. Nem is lett ez tőlünk elvéve. Tehát volt egy ilyen, ebben a szabadúszóságban egy ilyen nagyon erős önállóság, hogy sokan így csak azért is megcsinálják a saját kis filmjeiket, csak azért is pályáznak itt-ott, amit épp lehet. És ennek van egy ilyen szerencse aspektusa is, hogy véletlen szerintem sok tehetséges ember keveredett egy közösségbe. Plusz van ennek egy olyan oldala is, hogy a MOME hogyan terelgette a diákjait.
Megváltozott egyébként szerinted az animációs oktatás?
Nem tudom, nem látok bele. Annyira. Csak azért beszélek múlt időben, mert nem tudom pontosan, hogy most hogy van.
De mondjuk az is lehet, hogy okozója ennek mondjuk, vagy előidézője ennek az újjászületésnek, ha beszélhetünk erről, hogy nektek már, így az újabb generációnak volt lehetőségetek, vagy van lehetőségetek mondjuk külföldre menni, tanulni. Tehát, hogy nyilván egy új látásmódokat, új technológiát meg tudtok tanulni, és nem csak itt a MOME-n tudtok, bár egyébként a MOME-nak ugye nagyon jó a híre, és minden volt MOME is úgy beszél MOME-ról, hogy mennyit adott neki.
Nagyon sokan külföldi producerekkel dolgoznak együtt, és ez is egy ilyen kiugrási lehetőség. Szóval ez az ilyen több lábon állóság szerintem az egyik oka ennek az ilyen reneszánsznak. De most én, és legyen az, hogy károgok, és nincs igazam, én azt látom, hogy ez most nagyon hanyatlik. Szóval nyilván az, hogy a katát megváltoztatták, azzal a szabadúszóság, az így nagyon megnehezül, az infláció szintén nagyon sokat nehezít a dolgokon, és egyszerűen nincsenek munkák. Én nem tudok olyan emberekről, akik kaptak pályázati pénzt. Szóval ez egy ilyen, már jó ideje.
Aha, ilyen túlélés, és nyilván ez akkor érinti egyébként magát az alkotás folyamatát.
Abszolút.
Is. Térjünk át most az animációs filmrendezők közötti nemi megoszlásra, nem csak magyar szempontból. Szerinted helytálló-e az én észrevételem, hogy a női rendezők az animáció filmesek között talán nagyobb arányban tesznek szert ismertségre, vagy nyernek díjakat, összevetve az élőszereplős filmekkel, és ha amennyiben te is mondjuk ezt alá tudnád támasztani, mert nyilván te azért jobban ismered a közeget, meg több animációs rendezőt ismersz, akkor mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy az oktatásban keresendő inkább, vagy van valamilyen idézőjeles animációs látásmód, amit szerinted mondjuk könnyebben tudnak elsajátítani mondjuk női rendezők, vagy ez az intézményrendszer fényében keresendő?
Nem teljesen értek egyet már az alapállítással sem. Innen nézve lehet, hogy így néz ki, de hogyha elmegyek egy fesztiválra, ott eléggé ugyanolyan arányban vannak férfiak és nők a díjazottak közt. Én úgy látom.
De lehet, hogy mondjuk ez az arány jobb, mint az élőszereplős filmeknél, nem?
És én abban látom a különbséget, hogy ugyanez, amit mondtam a tinédzser koromról, meg a kontrollról, meg arról, hogy miért az animációt választottam. Én abban látom a különbséget, hogy könnyebb egy olyan szakma felé menni, ahol ezt el tudod érni. Hogyha filmes rendező akarsz lenni, és elmész egy rendező szakra, akkor te lényegében egy főnök szakra mész. Te azt mondod, hogy én itt egy olyan alkotó leszek, aki majd a főnök lesz egy nagyon erős hierarchiában. Amit ember legyen a talpán fiatalként, aki így belemer vágni. Én nem mernék. Lehet, hogy még most. És szerintem ez az animációnál egy sokkal képlékeny, egy sokkal lassabb folyamat az, hogy így rátalálsz a saját erődre ebben, és mersz esetleg rendezni, de a szakon belül nem is feltétlenül kell menned a rendezés felé. Tehát nagyon rugalmasan, nagyon ilyen lassú tűzön történik meg az, hogy, hogy te alkotó akar lenni, vagy ilyen a főbb alkotója akar lenni egy műnek. Szóval szerintem ebben van igazán a különbség, hogyha nem arra vagy kondicionálva, hogy azt gondolod magadról, hogy te majd itt, téged majd mindenkit követni fog, meg mindenki a te szavadat fogja lesni, és neked meg kell mondani a tutit, akkor inkább választasz egy olyan szakmát, ahol ez van a...
Meg nekem az jutott például eszembe, amikor a Székely Kriszta volt a vendégünk, akkor ő beszélt arról, hogy neki azért nem volt olyan nagyon nehéz megérkezni a színházba rendezőként, mert előtte már dolgozott filmekben is, hogy diszponált akár 100-150 ember felett is. Tehát, hogyha ugye te egy filmrendező vagy, élőszereplős filmeken dolgozol, akkor lehet, hogy igen, egy olyan stábod van, hogy te neked ott 150 embert kell irányítanod, és elhitetned, hogy már pedig az lesz, amit te mondasz, hogy tényleg van egy ilyen főnök attitűd, amit említettél.
Egy főnök attitűd, illetve a másik dolog, hogy animációnál van, hogy nagyon sok embert rendezel, és van, hogy egyedül megcsinálod. Szóval itt ezért ez is nagyon képlékeny, hogy mennyire kell főnöknek lenni, vagy mennyire kell csak saját magad fölött uralkodni.
Hát igen, de mindesetre egy forgatáson nem kell egy megafonba kiabálnod, vagy akár, hogy figyeljetek, akkor most mindenki kezdés.
Vagy mondani az asszisztensnek, hogy
vagy mondani az asszisztensnek. Igen. Na, akkor térjünk át a te filmjeidre. Jó, egyet viszont. Már említettük, a Szuperbiát, ugye ami 2006-ban debütált Cannes-ban, és ugye az volt ez a pont, ahol én is megismertem 16-ban. A 16, nem? Ja. Azt mondtam?
Nem, 2006-ot mondtál?
16-ra gondoltam. Szóval, hogy 2016-ban, igen. És a következő, ugye 2019-ben a Lidércu, amit ugye a szélesebb közönség ismerhet. Igazából a te filmjeidre most, amikor így ma végig gondoltam, ami nagyon jellemző szerintem, az a markáns vizualitás. Tehát igazából sokszor az, hogy akár egy filmkockából fel lehetne ismerni a te stílusodat, hogyha valaki már látta a filmjeidet, az erőteljes harsány, jó értelemben harsány színek, ezek a lekerekített formák, kerekded alakok, karakterek. Igazából engem érdekelne az is, hogy jutottál ide, miért ez a jellemző, bár lehet, hogy ugye ezt nehéz megfejteni, nem tudom, majd megmondod, illetve ami érdekes, hogyha már így, akkor a formaiságnál tartunk, hogy van-e olyan animációs technika, amivel még nem próbálkoztál, de hogy kacsintasz felé, és elképzelhetőnek tartod, hogy ha nem is most a közeljövőben, de hogy bármikor mondjuk kipróbálnád.
Tehát az első kérdés az volt, hogy...
Hát, hogy jutottál ehhez a vizualitáshoz, igen?
Nem tudom, nagyon személyes ez a vizualitás, kicsit olyan érzés nekem ez a kérdés, amikor megkérdezed a csípős paprikát, hogy miért csíp.
Igen, mondtam, és lehet, hogy ez nem megválaszolható.
De nekem egyébként nem csak ez a filmem, szerintem nagyon sok a történetvezetésnek is van egy nagyon sajátossága.
Beszélünk arról is.
Jó, akkor nem térek erre ki. De kitérek, bocs, mert ez szerintem a vizualitásban is megmutatkozik, hogy van a filmjeimben egyfajta oda nem illőség.
Na, mi az, ami szerint az oda nem illőség?
És szerintem nagyon sokszor az mélye a történeteimnek, vagy a karaktereknek, ezeknek a belső konfliktusainak az, hogy ki van rakva ide egy puzzle, és én vagyok ez az utolsó puzzle darab, és ez nem illik ide. És szerintem ez a formai világra is sokszor ráteszi a kezét, vagy akár az, ahogy a testeket ábrázolom, vagy ahogy az alakokat ábrázolom, hogy van egyfajta olyan, egyszerre egy ilyen szépség felé, szépség iránt való igény, és egyfajta ilyen belekeverve egy ilyen undor, vagy egy ilyen, vagy egyfajta ilyen polgárpukkasztó, vagy ilyen megbotránkozó testábrázolás.
Nem inkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy olyan testeket ábrázolsz a filmjeidben, amiket lehet, hogy a többségi társadalom nem tart annyira vonzónak, de egyébként valahogy a te filmjeidben pedig rettentő attraktívak ezek a karakterek. Tehát tényleg szépek, ahogy mondtad.
Ez az oldala is van remélhetőleg. Én például most itt akár arra is gondolok, mondjuk a Lidérc úrban, a Lidérc úr az egy ilyen tumorként érkezik a másik karakter testére. És ott például az a felvetés, hogy lényegében az én szerelmem, vagyis a Lidérc úr, aki szeret, az azt érzi, hogy ő egy tumor a másik életében. Szóval ez a fajta ilyen, ezt értem oda nem illőségben, és szerintem ez a vizualitásban is látszik. A másik kérdésed pedig...
Hogy próbálnál-e ki más technikát, igen. Illetve szerintem 2023-ban elengedhetetlen kérdés, hogy mondjuk az AI-hoz hogyan állsz hozzá, hogy most hogy látod, mondjuk használnád-e a mesterséges intelligenciát a jövőben a munkádhoz, vagy esetleg félted-e a munkádat? Féltem.
Szóval technikát persze mindig kipróbálnék szívesen, igaziból másféle irányokat is kipróbálnék, akár az, hogy milyen lehet animációs doksit csinálni, vagy ilyesmiket. Szóval inkább nem a technikai oldalról indulok neki, amikor elkezdek azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne feszegetni a határaimat. Az AI az engem megijeszt, de nem tudok róla semmit.
Egy idő után majd muszáj lesz, nem?
Egy idő után muszáj lesz. Egyszer cseteltem az AI-jal, az bőven elég volt.
Neked helyes válaszokat adott?
Félig meddig.
Nekem nem, amikor kikérdeztem. Ismert emberekről amúgy, de nem sikerült neki egy Google keresést megcsinálni a háttérben, hogy jól válaszoljon. Jó, tehát hogy igazából hogy nyitott vagy, és hogy nem feltétlen a formaisággal való kísérletezés hozna mondjuk ilyen váltás, hanem az, hogy egyszerűen mondjuk egy téma felé, vagy egy irány felé elmenni, és az hozna egy váltást, igen, hogy igen. Nem tudom, stop motion technikával dolgozni.
Igen. Én alapvetően azt gondolom, hogy minden jellegű formai váltásnak a történetet kell szolgálnia, tehát mindig a magja az első, nem pedig ez a külcsíny.
Na, akkor történet, mert én is mondtam, hogy storytellingről beszélünk, hogy az utolsó két filmet, tehát most a Lidérc úrra meg a Superbiára gondolok, azok ugye dialógusmentes filmek, és a diplomafilmedben még voltak mondatok. Na, de hogy ugye itt valószínűleg ez egy ilyen tudatos döntés volt a részedről, majd mondod, hogy nem is, ez csak így alakult, hogy miért dolgozol dialógusok nélkül, és hogy ez egyébként megnehezíti, megkönnyíti, vagy hogyan befolyásolja számodra a történetmesélést, mivel próbálod akkor megkönnyíteni a néző helyzetét, mert ugye azért hozzá vagyunk szokva, hogy a legtöbb filmben ugye párbeszédek vannak, és azok is segítik a cselekmény felépítését. Szóval, hogy hogyan dolgozol te?
Egyrészt direkt csinál, vagy direkt nem szokott lenni benne.
Nem csak véletlenül kimarad.
Nem véletlenül. Meg félek is tőle egy kicsit.
Igen?
De az az igazság, egy másik irányból indulok meg. Van egy észt iskola, ahol a diákoknak egy évig megtiltják, hogy legyen dialógus a filmben.
Ez milyen érdekes amúgy.
És úgy kell elmesélni a történetet, hogy a dialógussal nem ugrassz át igaziból ilyen lépcsőfokokat a storyboardingban, meg mindenféle.
Nem mesélheti el az
nem
egyik szereplő.
Nem mesélheti el, hogy azért vagyok ilyen fáradt, mert tegnap buliztam, hanem meg kell mutatnod. És ez szerintem azért fontos az animációban, mert az animáció egy ilyen nagyon zsigeri műfaj, hogyha igazán meg tudod mutatni a képekben, a mozgásban, a színekben azt, amit egyébként lehet, hogy le lehetne írni verbálisan, csak az már nem annyira az animáció műfajából merít, hanem az egy ilyen szövegalapú dolog, és az animációnak meg pont ez az egyik ereje, és ez nem azt jelenti, hogy én nem akarok dialógust csinálni soha, csak vannak előnyei, egyszerűen szerintem mélyebbre lehet menni ilyen érzeti dolgokban, hogyha nem elmagyarázol verbálisan eseményeket, hanem megmutatod őket.
Mondjuk jó, hogy így használtad ezt az érzeti dolgok, mert egyébként én nagyon azt érzem a filmjeid kapcsán, hogy ilyen nagyon impulzívek, meg intenzívek érzelmileg, és ez a vizualitáson keresztül szokott engem megszólítani. Lenne még egy általánosabb kérdésem, ami az animációs filmeknek a sajátosságából indul ki, hogy valójában az animáció technikájával te bármit ugyanolyan könnyen vagy nehezen mutathatsz meg, függetlenül attól, hogy ez egy teljesen valósághű szereplő, vagy amit mondtad, hogy egy tumorként létrejövő szereplő valakinek a testében. És ez az élőszereplős filmekkel összevetve azért akár... Tehát, hogy ez egy ilyen előnye is lehet, hogy tulajdonképpen ugyanolyan nehéz vagy könnyű lerajzolni, míg ha egy élőszereplősnél akarod megmutatni, akkor különböző vagy technológiákhoz kell folyamodnod, vagy nem tudom, a smink, tehát hogy sokkal több mindennek kell összeállnia, hogy az létre tudjon jönni. De mit gondolsz, hogy mennyivel ad ez így szabadabb kezet, szabadabb alkotói lehetőségeket animációfilmesként? És itt eszembe jutott, amikor ezen a kérdésen agyaltam, hogy pont nálad, aki mondjuk így hozzányúlsz a testekhez például, vagy a szexualitásnak a megmutatásához, hogy ez mennyiben szabadabb így animációfilmesként?
Szerintem abszolút szabadabb animációs filmen gondolkozni, vagy animációs filmbe belekezdeni. Néha ez a szabadság, ez túl sok. Szóval végtelenül nagy sok lehetőséged van arra, hogy megmutass testet, hogy megmutass történetet, hogy megmutass...
Vagy akár szexjelenetet.
Bármit, szexjelenetet, bármit. És ez a fajta ilyen, leülök az üres lap elé, és nincsenek kereteim. Ez szerintem van az animációban. Ezt én is szoktam néha, vagy ez egy ilyen súly néha, egy ilyen egzisztenciális válság, ami rádömlik hirtelen, de hogy egy rá tud ez így hirtelen nehezedni, hogy túl nagy a szabadság.
Mert limitálni, úgy érzed, hogy limitálnod kéne magad, vagy nem? Erre gondolsz?
Hát kicsit egy ilyen végtelen űrérzete van, hogy nem tudod, hogy hol van, meddig lehet elmenni, meddig akarsz te elmenni. Szóval amikor bármilyen munkát csinálsz, kreatív munkát csinálsz, annak része az, hogy feszegeted a határaidat. Az animációnak ilyen szempontból, sok szempontból nincs határa, és nehéz mit feszegetni. És én egyébként egy csomószor tudat alatt...
mondjuk lehet határ.
Hogy így készítek magamnak határokat, amit aztán feszegetek. De hogy igen, ez egy ilyen...
Tudsz mesélni egy módból egy ilyen határt, amit így magadnak felállítottál? És...
Ez egy béna határ lesz, de például akár az, hogy rajzolok, egy csomószor rajzolok előtte egy keretet. Mert a kerettel való kapcsolata annak, ahogy a testet rajzolom, az, ahogy így hozzáér, vagy ütközik vele, vagy meggörbül alatta, aha, már az is egy határ, amit az a karakter feszeget. Animációban most nem ütészem be egy ilyen konkrét példa, de rajzban.
De ez a keret, ez egyébként tök érdekes volt, igen. Na, hát akkor térjünk át arra, aminek az apropóján elhívtunk téged.
Jó.
Tehát, hogy ugye idén először animációs filmes kampány filmje van a Pride-nak, és téged kértünk fel, hogy ezt elkészítsd. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy civil szervezetnek készítesz filmet, 2017-ben, ha jól emlékszem, csináltál a TASZ-nak, és egyébként már ott is szerepelt azonos nemű pár, én visszanéztem egy lány pár, talán egy tüntetésen
igen,
vannak,
igen.
És így adnak egymásnak egy szájra puszit. Az a kampányfilmünk kapcsán így mondjuk a kérdésem, hogy egyrészt mondjuk te hogyan érezted, hogy felkértünk téged, hogy nem tudom, most számítottál erre, hogy valaha bekerülsz a Pride pooljába, és akkor örültél a felkérésnek, meg hogy én úgy emlékszem, hogy hát viszonylag szabad kezet adtunk neked, tehát nem volt egy ilyen nagyon részletes brief, amit adtunk volna, ami amúgy nehézség is lehet persze, mert nem tudod, hogy akkor mit csináljál. Beszélgettünk persze, hogy nagyjából mi hogyan képzeljük el, de ami egy ilyen irányel volt számodra, szerintem az a szlogenünk, az, hogy vedd vissza a jövőd, és hogy te ehhez hogyan tudtál viszonyulni, vagy hogyan alakult ki benned az a történet, ami végül megszületett. Mert én emlékszem, hogy úgy volt, hogy mi leültünk beszélgetni, és utána küldtél már 4 vagy 5 darab képet, tehát ugye statikus képekről van szó a filmből, és akkor leírtad, hogy akkor mi után következne, és már akkor kész volt egyébként a történetváza, szóval hogy hogyan alakult ez a munka a filmben?
Hát először is nagyon örültem, hogy megkerestetek. Köszönöm.
Így mondtad volna, hogy nem örültem.
Nem örültem viszlát. Szóval nagyon örültem neki. Nekem, én egy olyan oldalról akartam ezt megfogni, ami egy ilyen személyesebb élmény volt. Én korábban többször önkénteskedtem a Pride-nak.
Igen, menetkísérőként dolgoztál.
És ott nekem voltak ilyen nagyon megható pillanatok, főleg ilyen fiatalabb tínédzserek, 14 körüli fiúk, lányok érkeztek a Pride-ra, és nagyon izgultak, és amikor mondtam nekik, hogy hát kell vizsgálnom, vagy meg kell, már nem is emlékszem, hogy mi volt a rutin, de hogy át kell vizsgálnom a dolgaikat, vagy csak megnézni a táskáit, akkor megijedtek, vagy azt mondták, jó, akkor én be sem akarok jönni, vagy valami, és akkor, de nem egy ilyen alkalom volt, és akkor mondtam, hogy nincs semmi baj, csak ez egy ilyen rutin, és aztán hirtelen nagyon megörültek, és akkor gyorsan így berohantak, de hogy az egész egy ilyen, ez az izgalom, hogy akkor én most ide tartozom-e, én most itt mit fogok odabent a fesztivál tömegben találni, én megtalálom a helyem. Szóval nekem ezek az élmények voltak a fejemben, amikor elképzeltem ezt a kampányfilmet, ami egy nagyon egyszerű történet, nyilván 30 másodpercben nagyon egyszerű történetet is akar elmondani az ember, de hogy annyi az egész, hogy két lány ismerkedik, jól érzik magukat egymással, megélik azt, hogy ez egy intimebb kapcsolat, és hogy ezt az intimebb kapcsolatot nem félnek közösségben is megélni. Ennyi az egész a lényegében a kampányban, és én ezt a fajta érzetet szerettem volna berakni, hogy nem félek a saját intimitásomtól ebben a közegben.
Mert ugye a felvonuláson találják magukat a csajok, és akkor ott a tömegben is igazából így megnyugszanak, tök jó helyen vagyunk, igen, össze lehet itt is bújni, nem csak a négy fal között, mert ugye előtte van egy jelenet, ahol egy ilyen otthon van, egy házban vannak. És mi volt, ami egyébként mondjuk ebben a filmben a színválasztást, vagy a testábrázolást befolyásolta, mert itt is tök szép színekkel dolgoztál.
Akartam egy ilyen szivárványszerűbb színkombót csinálni, meg is próbáltam egyébként a Pride flaggel, színeivel. Az annyira nem, valahogy nem hozta össze ott a filmben az ízeket, de azt erre egy ilyen variációt akartam, egy ilyen nagyon ilyen nyári fagyi színekből.
Szóval... És van is fagyi egyébként.
És van is benne fagyi.
Az a fagyi színek hozták a fagyit, vagy
a nem, a fagyi között? Színek hozták, vagy szóval nem, a fagyi színek voltak előbb, és aztán jött a fagyi.
Aztán jött a fagyi. Meg nekem a gördeszka nagyon tetszik, főleg, hogy az egyik lány karakter az a legvégén még így visszajön, az annyira kedves ott nekem.
Az ábrázolások a lányoknak, én ebben mindig afelé megyek, hogy igyekszem olyan alakokat, emberi testeket rajzolni, amik sokfélék.
Tudva mindenki azonosulni.
Hát, vagy legalábbis azt érzed, mert nem lehet mindenkinek mindennel azonosulni, de legalábbis azt érzed, hogy itt van egy igény erre, hogy nem csak egyféle szépséget lássunk.
És amikor együtt dolgoztunk a munkafolyamatokban, ugye mindig ilyen etaponként küldted, ahol tartottál, és volt benned, nem tudom, bármi félelem, vagy milyen elképzelésed volt, hogy sokat fogunk-e módosítani, mert egyébként azt elárulhatjuk, hogy minden cson nélkül átment. Tehát, hogy az ilyen egyöntetű, pozitív véleményezés a Pride csapaton belül nem volt.
Mert ez nagyon jó lesz.
Azt mondjuk, hogy a hallgatók nem tudják, hogy több mint 10 tagú a Pride szervező csapata, és amikor ilyen nagyobb kommunikációs anyagaink vannak, például a kampányfilm, vagy az éves arculat, akkor nem csak a kommunikációs munkacsoportnak a négy tagja ül össze, és mondja azt, hogy igen vagy nem, mert hát ugye nyilván egy kampányfilm az egész szervezetet reprezentálja, tehát mindenkinek jól kell, kényelmesen kell éreznie magát vele, úgyhogy ilyenkor ezt mindig megfuttatjuk, tehát a több mint 10 ember, és mindenki több mint 10 embernél több mint 10 fajta vélemény, szóval sokszor egyébként az, aki egy ilyen projektet vezet, annak nagyon nehéz kézben tartani, hogy így a különböző véleményekből, feedbackekből mi az, amit utána visszacsatornázva az alkotónak, mondjuk egy ilyen esetben neked, vagy a grafikusnak, és itt nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert én így elküldtem először ugye a statikus képeket, és mindenki mondta, hogy úristen, de szép, jaj, nagyon bírom a színeket, már nem emlékszem, hogy konkrétan mik voltak, és akkor, amikor meg már megvolt az animatik, az is így cson nélkül, és én nyilván én egy picit ilyenkor meg aki a projektet feleli, abban lehet egy ilyen aggódás, hogy húha, majd nagyon sokszor át kell dolgoztatni, én ezt igen, hogyan tudom egyébként prezentálni az alkotóhoz, és annyira egyszerű dolgom volt, mert mindenki csak így rajongott a filmet, és a kész filmet is abszolút, szóval, hogy...
Köszönöm. volt, persze, mindig van egy ilyen félelem az embernek, hogy mi lesz, meg én, akik a zenét csinálták, a Synonyms nevű duó feléjük, és éreztem ezt a fajta felelősséget, hogy és ezen el is nagyon köszönöm a munkájukat, de hogy feléjük is éreztem ezt a fajta felelősségérzetet, hogy akkor én is egy újabb ilyen lépcsőfok vagyok ebben, hogy akkor én mit kérek, akkor mi lesz a következő ember, amit kér, de nagyon-nagyon nagyon könnyedén ment minden, azt kell, hogy mondjam.
Lehet, köszönöm hogy ezt. Is a filmen. Mondtam is neked, amikor így meglettél, hogy na mostantól akkor örök életedbe te fogod készíteni a Pride kampányfilmeket, ha mindenki ennyire elégedett veled, úgyhogy lehet, hogy jövőre is megkeresünk. Gyakran vetítik egyébként a filmjeidet LMBTQ szekciókban, uh-huh. vagy queer filmfesztiválokon. Ez most egy gyors váltás így a kampányfilmről.
Nem,
de hogy azért igen, kötődik a Pride-hoz. Például maga a Lidl Cúzs 2019-ben a Berlinálén versenyzett a Teddy díjért, ami igen. ugye a Teddy díj az LMBTQ releváns filmeket díjazza.
Igen, meg a Superbia is queer palmra volt.
Igen. Te hogyan fogadod ezt, hogy ez így ilyen terekben, vagy ilyen terekben is megjelennek a filmjeid? Uh-huh. Limitál ezt téged? Szóval, hogy mondjuk ezt egy zavaros katujának tartod-e? Zavar ezt téged bármilyen fronton az alkotói munkádban? Vagy ez egy eleve egy tudatos, szándékos alkotói attitűd a részedről, hogy olyan filmeket készíts, amik amúgy nyitottak LMBTQ értelmezésre?
Uh-huh. Nem zavar, és nem is... Szóval nem ezen szoktam töprengeni, amikor filmet csinálok. Nagyon megtisztelő, hogy uh-huh. ilyen szekciókba, vagy ilyen fesztiválokra eljutnak a filmjeim, és tényleg nagyon izgalmas helyeken jártam emiatt. Nekem alapvetően az szokott lenni a... Visszatérek ehhez a oda nem illőség érzethez. Aha. Hogy nekem ugye ez egy ilyen visszatérő témám, uh-huh. és ezt más néven, ilyen nagyon ósdin, ezt másságnak szokták hívni. Uh-huh. És tényleg bocsánat ezért a szóhasználatért, mert nem egy túl szép szó, de hogy ez a fajta ilyen, én nem élek bele a közegembe, de szeretném, ha a közegem
ez a kilógás érzet.
Befogadna, és akkor ehhez tartozik egy titok, amit én így őrzök, ami egyszerre eltávolít a közegtől, és egyszerre azért van meg bennem ez a titok, hogy igaziból megtartson ez a közeg. Azt szerintem nagyon sok LMBTQ, főleg coming out sztorival van, nagyon sok hasonlóság van ebben, és én ennek nagyon örülök, hogyha queer fesztiválok ezt felismerik az egy filmjeimben, és nagyon megtisztelő.
Akkor ez skatujaként nem jelent még meg nálad, hogy akkor téged beraktak ebbe a dobozba, Tóth Luca, aki queer filmeket készít.
Nem. Azt szokták mondani, hogy furcsa filmeket csinálok, vagy ilyesmi, de ez a skatúja se zavart. Vagy ez végképp, nem tudom, semmi se zavar. Szóval, hogy nagyon színes, furcsa, nem mainstream, testek, queer, ezek...
Igen, nem, tehát téged eleve egy predesztinált volna az érdeklődés, hát, hogy kikötsz a végén a queer fesztiválokon. Végezetül én arra kérnének, ugye az a podcastunknak a címe, hogy Vedd vissza a hangod, és ugye mondjuk te művészként ebben úgy tudsz részt venni, hogy olyan filmeket készítesz, amiben mondjuk át tudod adni ezt az üzenetet, vagy hát, hogy a önmagunkért való kiállásnak a gondolatát akar meg tudod jeleníteni a filmjeidben, de hogyha mondjuk már végignéztük az összes Tóth Luca filmet, és még mindig néznénk animációs filmeket, amik mondjuk feminizmus témában, vagy LMBTQ szempontból érdekes lehet, akkor te mit ajánlasz? Te miket nézel? Kifejezetten
animációs?
Mondhatsz nem animációsat
is. Jó, mert én nem animációsokra gondolom.
Na, animációsat nem is tudnál, vagy is?
Hát feminista, de egyébként biztos tudnék. Például Andrasev Nádjának a Szimbiózis című rövid filmje, az nekem egy nagyon izgalmas ilyen női történet arról, hogy hogyan találsz erőt abban, hogyha egy ilyen furcsa erőt abban, hogyha megcsalnak, és hogyan kezded kvázi magadénak érezni ezeket a szeretőket. Vagy... Szóval ezek vannak persze izgalmas történetek, csak amikor mi korábban beszélgettünk akár erről, nekem két magyar film is eszembe jutott, na. ami nekem ilyen a feminizmusomnak a egyértelmű. Szóval nekem az a feminista film, és az egyik az az Egy nap, a másik, ami, és akkor le is írom, hogy miért, igaziból azért is, mert úgy mesél el egy történetet, amiben az a lényeg, hogy a női karakternek a különleges nehézségei, annak nagyon sok része az, hogy ő nő, hogy ő anya, Uh-huh. Hogy ő milyen életszakaszban van. A másik ilyen film, ami most megy is a mozikba, vagy megint menni fog, az a 6-7.
Igen, az egy ilyen friss film.
Amit Szakonyi Noémi, Veronika csinált, ha jól tudom a nevét, bocsánat, hogyha rosszul mondtam. Ami pedig arról szól, hogy amikor egy tini lány feladja a kisbabáját, és örökbe adja valaki másnak, akkor van 6 hete visszalépni ebből a dealből. És ennek a 6 hétnek ez az elképesztően nehéz hullámvasútjáról szól, illetve nem csak az ő oldaláról, hanem a befogadó család oldaláról is. És ez is egy annyira erősen női történet, és egy annyira erős női karakterrel a középpontban, ami az erős itt nem azt jelenti, hogy ilyen védhetetlen, vagy hogy ilyen tökéletes, hanem hogy pont, hogy iszonyatosan karcos, nagyon bonyolult, terhelt családi háttérből jön, és nagyon nem illik bele a baba az ő életébe, és mégis ez egy hihetetlen nagy dilemma az ő életében, és hát nyilván egy ilyen elképesztő szakadás a kötődésben is, meg mindenben, akár a saját anyukája felé, vagy a saját testvére felé. Tehát nekem ez a feminista film, és én mindkét filmet nagyon, nagyon melegen ajánlom mindenkinek.
Na, hát köszönjük szépen.
Illetve queer filmre pedig nemrég láttam a Close című filmet.
Aha, azt én is szerettem.
És
ez sem animációs film,
nem animációs. A 2022-es Cannes-i versenyben nagyot ment, ami pedig egy elképesztően gyönyörű, és egyébként nagyon szomorú film.
Barátnőm végig sírta.
Igen. Én is egyébként
végig ilyen köszönőnek vagyok, kimondva, hogy én nagyon-nagyon-nagyon ritkán sírok filmen.
És te nem sírtál egyáltalán rajta?
Szerintem nem rémlik.
Én végig pityeregtem az egészet. Pont egyébként néztem utána egy interjút a rendezővel, aki mondta, hogy olvasott egy ilyen cikket, vagy egy könyvet arról, hogy egy pszichológus interjúkat készített fiatal fiúkkal 13-tól 18 évesig, és a 13 éveseket kérdezte a fiú barátaikról, és mindegyik uh-huh. úgy nyilatkozott róla, mint egy ilyen szerelemről, egy ilyen közelségről, uh-huh. egy igazi intimitásról. Beszélgettek, amit aztán, amikor újból és újból évenként megismételték az interjút, az egyre inkább ilyen karcosabbá vált.
Ez milyen érdekes, hogy veszik ki az intimitás, igen, a férfi barátságokból.
Nem is az intimitás feltétlenül, hanem ennek a merés erről beszélni, vagy ezt megélni. Aha. És ez a történet nekem annyira gyönyörűen mutatta ezt, egyrészt ezt a hihetetlenül szép, finom intimitást, ami között a két fiú között van, és aztán azt, hogy egyrészt az, ahogy bimbózik a te világ, belső világod is, és kezd összehasonlítodni jött a barátság a szerelemmel, és ezért magadban is elkezdesz felismerni dolgokat, illetve annak az ereje, hogy a külvilág mit gondol a maszkulinitásról, meg mit gondol a férfi barátságokról, és ez hogyan hat a két fiúnak az ilyen nagyon mély szeretetére. Szóval ez egy hihet. És ráadásul annyira ilyen tűpontosan nagyon finom. Így végig nagyon finoman van kezelve az egész. Soha nincs túltolva a történet, azt érzem. Precíz.
Ez tök jó, hogy felhoztad ezt a filmet, mert én is nagyon kedveltem egyébként, szerintem is nagyon, hogy én is ajánlom, bár most ugye te ajánlottál egyébként a hallgatóknak. Egy picit egyébként megleptél, hogy nem animációs filmeket soroltál fel, de szerintem ez is tök jó, meg érdekes, hogy inkább élőszereplősek mellett döntöttél. Na, szóval hát köszi, hogy eljöttél, meg köszi még egyszer a kampányfilmet, amúgy az egész csapat nevében, és én nagyon remélem, hogy a hallgatóknak is tetszik, és hogyha eddig nem jutott el hozzátok, akkor a YouTube channelünkön vagy a Facebookon megtaláljátok, és nézzétek meg mindenképpen. Legközelebb 2 hét múlva fogunk találkozni, vagy hát nem találkozni, de 2 hét múlva szállítunk nektek egy újabb adást, és akkor is maradunk így a fesztivál vonalán. Az még egyébként a fesztivál kezdete előtt lesz. A következő 2 adásunkban fesztivális felvonulás kapcsán fogunk beszélgetni a vendégeinkkel. Neked köszi, hogy eljöttél.
Nagyon köszönöm.
Hallgatóknak meg köszi, hogy végighallgattatok minket. Sziasztok!